Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerdán Brüsszelben egyeztet Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével Magyar Péter leendő kormányfő az uniós források hazahozataláról. A Tisza pártelnöke Facebook oldalán úgy fogalmazott, nincs vesztegetni való idő, mivel augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási lekötési határideje lejár. Közlése szerint a cél egy mielőbbi megállapodás, amely lehetővé teszi a szükséges jogszabályok módosítását és az uniós pénzek lehívását. Magyar Péter és a leendő kormány több tagja már április közepén Budapesten is tárgyalt az Európai Bizottság delegációjával. Gulyás Gergely bejelentette, hogy a Fidesz megalakította parlamenti frakcióját, amely a KDNP-vel együtt az új országgyűlésben 52 fős lesz. A Fidesz frakcióvezető szerint jelentős személyi átrendeződés zajlik, a listán mandátumot szerzett képviselők többsége nem veszi fel helyét, így új szereplők kerülnek a parlamentbe. Az eddigi kormánypártok célja, hogy normális ellenzékként működjenek, mondta el. Rétvári Bence lesz a KDNP frakció vezetője, Nacsa Lőrinc a helyettese. A képviselőcsoport tagjaként Hargitay János, Juhász Hajnalka, Latorcai Csaba, Máté Zsuzsa, Seszták Miklós és Simicsko István ül még be a parlamentbe. Mint ismert, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök és eddigi helyettese Semmény Zsolt sem ül be a parlamentbe. A szerb közlekedési miniszter szerint kizárólag a magyar féltől függ a Budapest-Belgrád vasútvonal üzembe helyezése. Alekszandar Szofronijevics egy televíziós interjúban arra hívta fel a figyelmet, jelenleg technikai jellegű probléma akadályozza a személyforgalom elindítását, a teherszállítás már február 24-e óta működik a két főváros között. Azt hangsúlyozta, ebben az időszakban a MÁV az európai vonatbefolyásoló rendszer ellenőrzését végzi. A MÁV csoport előszezoni menetrendje idén minden eddiginél korábban, már május 1-én életbe lép a Balatonnál. A közlekedési vállalat szerint a tavalyi rekordforgalom is megdőlhet. Bombafenyegetést kaptak délelőtt a szegedi bíróságok, ki kellett üríteni az épületeket. A szegedi törvényszéket és a szegedi járásbíróságot is telefonon fenyegették meg, erről a szeged.hu portál számolt be elsőként. A talajnedvességi adatok aggasztó képet festenek, írja az Agroinform portál. Egy kisebb Vas és Zalavár megyei területet leszámítva, gyakorlatilag az egész ország területén rendkívül száraz a talaj felső 20 cm-es rétege. Mélyebben sem jobb a helyzet, hiszen a felső 1 méteren az elmúlt időszakban tovább nőtt a csapadékdeficit. Az Alföldön a vízhiány mértéke ismét egyre több körzetben lépi át a 100 mm-es küszöböt, ami komoly kihívás elé állítja a növénytermesztőket. Kritikus a helyzet egyes tiszaholtágaknál is. 79 éves korában meghalt Csebő Ferenc Kossuth díjas énekes, gitáros, Tekerő Lantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a nemzetművésze, a hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom egyik elindítója. A gyászét a Csebő együttes közölte a közösségi oldalán. Lakossági bejelentések és videófelvételek tanúsága szerint barna medve bukkant fel a Bogácsi tópartján szombat este. Az esetet a Heol portálnak nyilatkozó szemtanúk Juhász Ábel és Öccse erősítették meg, akik a tó túlpartjáról horgászva lettek figyelmesek az állatra. Ábel mobiltelefonnal rögzítette a medve mozgását. Felavatta az Ukrajnában elesett észak-koreai katonák emlékművét az államvezetője Fennyanban, közölt az Észak-koreai Állami Hírügynökség. Észak-Korea továbbra is támogatja Oroszországot, és kész elmélyíteni a katonai együttműködést Moszkvával, közölte Kim Jong-un. Az elfogadott 90 milliárd eurós európai támogatási hitel első részletét Ukrajna védelmi célú hazai termelésére fordítják. Ez magában foglalja a drónokat és a teljes haditechnikai szektort, jelentette be Volodymyr Zelenszkij az ex-közösségi portálon. Az ukrán elnök hozzátette, az energiaszektor védelmére is jelentős összeget költenek. Irán új javaslatot juttatott el az Egyesült Államoknak, Teherán egy olyan kompromisszumos ajánlattal állt elő, ami megkerüli az amerikai a két legfőbb háborús célkitűzését, viszont feloldhatná a feszültséget a Hormuzi szorosban. A szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezik, az atomtárgyalásokat pedig későbbre halasztanák, írja az Axios híradása nyomán a Portfolio portál. Egy washingtoni szövetségi bíróság előtt vád alá helyezik a 31 éves kutató tanár Cole Allent, aki szombaton a Donald Trump amerikai elnök részvételével tartott gálavacsora helyszínén tüzet nyitott. A vádirat egyelőre két pontból áll, hivatalos személy elleni fegyverrel elkövetett erőszak, valamint lőfegyver használata. Végül az időjárásról. Változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti majd a napsütést, csapadék nem hullik, a szél gyenge marad a folytatásban. A hőmérséklet a reggeli órákban általában nulla, napközben 18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban az idei írásbeli érettségi tételként adott történettel fogunk megismerkedni. Bodor Ádám számos irodalmi díjjal elismert kortárs író 1936-ban született. Számomra ő az, aki kevés szóval közöl megrendítő lelki mélységeket, rendezetlen érzelmi viszonyokat, a szeretet nélküli világ hálójában vergődő lelkeket. Gondolataim Bodor Ádám Állatkert című műve kapcsán. A novellák jellemzője a rövid terjedelem, kevés szereplő, kevés helyszín, sorsfordulat, illetve csattanó a végén. Bokacsó, aki e műfajt megteremtette, vagy széles körben elterjesztette és népszerűsítette, a reneszánsz kezdetén remek ötletekkel állt elő, de sokszor a csattanó maradt el a végéről, bár jól lehet, a mű olvasása közben már részletekben megtörtént. E műben a csattanó a lelkünkben robban. Bodor Ádám, a ma is élő szűkszavú író, egy közönséges szituációt teremt. A felszínen, hogy bevilágítson a lelkiismeret legrejtettebb zugaiba. Olyan művészi eszközökkel él, ami egy rideg, kiüresedett érzelmi viszonyrendszert tükröz. A párbeszédek nem kapcsolódnak egymáshoz, mindenki a maga gondolataival van elfoglalva, mindenki magányos. Épp ez az egyik kulcsszava a műnek, a magány. Megérkezik Kovács Vladimir feleségével, egy EU-s rendszámú autóval és Vili. A két fiú testvér az állatkert felé tart Vili feleségével. Hármójuk beszélgetéséből furcsa rezdülések rajzolódnak ki. Úgy tűnik, a feleség jelenléte zavaró, bár meglehetősen tapintatos, hiszen nem avatkozik a fiúk elidegenedett érzelmi viszonyrendszerébe. Az egyik felejteni akar, a másik fiú Vili pedig itthon él, és megkíván mutatni valamit fivérének. Az utcára sem emlékszem, semmire, mondja Vladimir. Én nagyon is jól emlékszem, mondta Kovács Vili. Amikor az állatkerthez érnek a látogatók, Vili feszülté válik, amit testvére érzékel is. Vladimir húzza az időt, lehet, hogy ő is érez valami szorongást, de másról beszél a dingó kutyák ketrece előtt. Úgy tűnik, nem akar odaérni. Vajon miért? Vili egy oroszlán ketrecelé vezeti vendégeit, azaz régóta külföldön élő bátyját és feleségét, de ott egy furcsa dolgot látnak. A gethes, trampli oroszlánt az apjuk nézi fűben ülve szüntelenül. Vladimir tiszteletlen megrendüléssel kérdez róla, Vili ismeri a jelenséget, de kettejük viselkedése merőben más. Az EU-s testvér ismételten másról beszél, közben gazdagságával henceg. Vladimir érzi, hogy tennie kellene valamit, oda menni rég nem látott atyjához. Vili ekkor félrevonja sógornőjét, hogy Vladimir oda mehessen hozzá, de látja, hogy a bátyja nem megy oda, hová kellene. Vladimir ismételten szavakkal tereli el a figyelmet arról, hogy valójában leplezni kívánja azt, amit apja látványa váltott ki belőle. Majd, hogy megúszta a találkozást, távoznak. Még utal arra, hogy télen mi is lesz az apával, de örül, hogy ügyesen elkerülte a szembesülést. Mivel kellett volna szembesülnie? Csak találgathatjuk. Az elemző dolga, hogy azt képzelje egy irodalmi műbe, amit akar, saját lelki élményei, tapasztalatai alapján. Fájdalmas dolgokról van itt szó. Bár eleinte megdöbbenést vagy groteszk kacagást is kiválthat, a családi viszonyoknak ez a végleges kihűlése. Ki lehetett az apa valamikor? Kovács úr ennek tartja magát, talán még erre a megszólításra hallgatna. Miért van oroszlánszerű sörénye? Miért nézi mindig az állatot? Talán régi méltóságát, hatalmát, egykori erejét szeretné viszont látni benne. Az oroszlán a fogságban megbetegedett, a magány tramplivá tette a műszavát idézve. miért nézi az apa naphosszat, és tényleg mi lesz vele télen? Vetődik fel a kérdés. Hol van az anya alakja? A fiúk meg sem említik. Lehet, hogy az apjuk nevelte fel őket, de nem kellő szeretettel, lehet, hogy a fiúknak ő mindig csak Kovács úr volt. Az egyik külföldre házasodott, jó módban él, a másik fiú pedig itthon maradt egyedül, a szellemi leépülésben szenvedő apával. Érthető, hogy miért is utálja a bátyját a feleségével együtt. Utálat. Közönséges szó, de tényleg kifejezi a tehetetlenséget. Ez egy patthelyzet. Az apa elborult, kiüresedett, legyengült, hajdan volt fényéhez, erejéhez, groteszk módon ragaszkodik. Lehet, hogy egész nap a fiát várja, valahonnan, az EU-ból. A másik itthon van, egy városban az állatkerttel és az apával. Egyedül az egyedül létével, boldogtalanságával, szegénységével. Ő érzi, hogy nem tudja az apát kilendíteni őrületéből. A három férfi véglegesen eltávolodott egymástól. A német anyanyelvű feleség nem óhajt állást foglalni, oldani a fiúk egymás közti és az apjukkal való viszonyát. Lehet, hogy mindent ért, de az utalásokból megérezte, hogy jobb, ha nem avatkozik e sérült kapcsolatokba. Ez egy irodalmi szituáció, egy teremtett helyzet, mely alkalmas arra, hogy szembesüljünk saját kapcsolatainkkal. E novella kapcsán a testvérek szülők viszonya jut eszembe. Petőfi füstbe ment terve, és ez a mű 170 év elteltével egymás ellenpontjai. Vannak-e kibeszéletlen fájdalmaink, megoldatlan kapcsolataink, melyek hálójában vergődünk mi is, minden bizonnyal? Az irodalmi művek nem véletlenül születnek. A fájó érzelmeket elfedő rideg párbeszéde műben szembesíthet bennünket saját múltunkkal, jelenünkkel, jellemünkkel és a jövőnkkel. S hogy irodalmi művel orvosoljuk az őszintétlenséget és a szeretet hiányt, mely jellemző korunkra, hallgassuk meg Petőfi versét, mely 171 éve született. Egy estém otthon. Petőfi Sándor, egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer, az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta, ja az idő lejár. Beszéltünk erről arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is sok más egyéb között. Szemében mesterségem, most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szünteték. No csak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed. Szeretném látni egyszer mindhány spukfenceket. Én műértő beszédét mosolygva hallgatám, de ő makacs fej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon-nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van, előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni, csak húsvágáshoz ért. Nem sok haja szála húlt ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugonni dűlt. De ekkor száz kérdéssel állott elő anyám, felelnem kell-e, hát az írást abba hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésének, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van a legszeretőbb anyám. Thank you. Most pedig nézzük 171 év távlatából az Állatkert című novellát. Bodor Ádám, Állatkert. A gépkocsiból hárman szálltak ki. Kovács Vladimir szőke, kefefrizurás, zakóban, nyakkendősen, 50-en valamivel felül, Kovács Vili, szőke, simahajú, vászonnadrágban és tornainkben, 50-en valamivel felül, és a Kovács Vladimir felesége. A kocsi, amely Farán EU jelzést viselt, ott maradt mögöttük a parkolóhelyen. Elhaladtak egy sövény mellett, ami mögül sörös üvegek koccanása hallatszott, majd betértek a fák közé, ahol az avaros térség sétánnyá keskenyedett egy nyíl alakú zöld tábla alatt, amire ez volt kiírva, az állatkert felé. Kovács Vili Kovács Vladimir mellett haladt, és halkan azt mondta: elég lett volna, ha csak ketten jövünk. Nyugodt lehetsz, mondta Kovács Vladimir jóhangosan, egy vak hangot sem ért, és nem teszi magát, ugye? Kovács Vladimir felesége elmosolyodott, amivel azt kellett, hogy jelezze, hogy tényleg nem ért semmit. Mert egyáltalán nem valami hangulatos dolog, mondta Kovács Vili. Kellemes kis erdő, mondta Kovács Vladimir, mint aki fölfedez valamit. Kellemes kis erdő, liget, népliget, kis pagony, de esküszöm, nem emlékszem rá. Te emlékszel arra, hogy itt fák voltak? Mert én nem, egyáltalán. Emlékszem, mondta Kovács Vili. Az utcára sem emlékszem, a restére sem, semmire. Én nagyon is jól emlékszem, mondta Kovács Vili. Egészen egy bájos, csinos, kedves, nyugodt kis hely, egészen sikerült kicsi dolog. A kapu elé értek. Ó, én majd fizetek. Tessék, mondta Kovács Vili, és előre engedte a sógornőjét. Miért vagy ideges? Kérdezte Kovács Vladimir. No, menjünk, mondta Kovács Vili. Miért vagy te ideges egy ilyen nyugodt helyen? Azért, mondta Kovács Vili, mert amikor idejövök, egyből elfog az idegesség, és nagyon jól tudom, hogy mitől van. Merre megyünk? Arra, mondta Kovács Vili, és elhaladtak a tengeri malacok, a füles baglyók, a mosómedvék, és a rét is a sok ketrecei előtt. A dingó kutyáknál Kovács Vladimir megállt. Egy ilyet elfogadnék, mondta, de azt hiszem, ezekkel foglalkozni kell, másként teljesen elvadulnak. És meg kellene szokni azt a vadszagukat is, nekem pedig nem nagyon van időm. Érzed ezt a szagot? Na gyere, most már mindjárt ott vagyunk. Egészen kellemes kis hely, mondta Kovács Vladimir. Azt majd meglátod, mondta Kovács Vili. Érzelmes kis kölyök voltál te mindig. Kicsi érzelmes takonypóc, dilisen érzelmes. Dilisen, igen? Kovács Vili egy lépéssel járt bátyja előtt, aki mögött felesége is lemaradt kissé. Na nézd csak oda, mondta egyszer Kovács Vili, és előre mutatott, ahol három sétány találkozásánál kialakult az állatkert főhelye. Magas, hegyesen végződő vasrudakból szerkesztett kerítés mögött keleti stílusban épített, csempézett falu épület állott, 150 magas, 150 széles bejárattal. Kívül a felirat Leo, Leo, oroszlán. No, látod? Kovács Vladimir az oroszlánt figyelte, amely kissé félre tartott, megmegránduló fejjel, hátsó lábát fájósan húzva sétált körbe a kerítés mentén. A fűben ülő férfit akkor pillantotta meg, amikor sétája közben az oroszlán egy vonalba került vele. Hófehér, válig érő haja volt, egyszerűen a fűben ült, a kerítés mellett, és a sétáló oroszlánt nézte. Szabad a fűben ülni? Ennyi szaladt ki Kovács Vladimir száján. Aztán Kovács Vili felé fordult. Elég gethes állat, elég trambli, ezt nézi, ezzel tölti az idejét nap hosszat. No látod, mondta Kovács Vili, csak ül és nézi, és nem csinál semmi egyebet. Kovács Vladimir elment a kerítésig, ott állt egy darabig. Mibe kerül nálatok egy ilyen állat? Gondolom elkérnek érte vagy 40 000-est, még ha ilyen idegbajos is. Kovács Vili fagyott mosolyan nézett Kovács Vladimir arcába. Nem eladó, mondta. Ha megfordul, oda megyek, mondta gyorsan Kovács Vladimir, mit mondjak neki? Nem fordul meg. Miért nem fordul meg? Mert nem szokott. És mit mondok neki, hogy apu, hát ez is ez? Kovács úr, azt mondod. És ő erre mit fog mondani? Nem fog mondani semmit. Kovács Vili most hirtelen megfordult, szemöldöke, mint egy elérzékenyült gyermeknek, megrándult, kezével simította ki elboruló arcát. Gyere! Mondta és belekarolt a sógornőjébe, elcipelte egy padig és leültek. Gyere, beszélgessünk! Kovács Vladimir felesége elmosolyodott. Kovács Vili is elmosolyodott szárazon és fenyegetően, és azt mondta. Utállak. Az asszony újra elmosolyodott és bólintott. Utállak, mindkettőtöket utállak. Aztán kimerülten elhallgatott. Egészen furcsa, milyen csend van, hogy itt micsoda nyugalom honol, mondta Kovács Vladimir, miközben melléjük telepedett. Ilyet már rég nem éreztem. Hol kap az ember manapság ennyi csendet és ilyen jó levegőt? Mit kutyagol az ember, hogy találkozzék egy kicsit a természettel? És ez az oroszlán. Végül is egy oroszlán, ez egy oroszlán. Nem kutyagumi, nem bizony. És ki tudja, ha időm és lehetőségem lenne, talán elüldögélnék én is itt békésen. De nekem semmire sincs időm. Kovács Vili felállt. Nekem kezd beleköltözni az a dolog a lábizmaimba, mondta csendesen. Ilyenkor mennem kell. Nem volt lelkem megzavarni, mondta Kovács Vladimir. Esküszöm, nem tudtam, na. Ennyi volt, mondta Kovács Vili. Amikor a többiek is felálltak, fél arcával rámosolygott a sógornőjére, majd hirtelen átnyúlt előtte és lerántotta Kovács Vladimir karját a fényképezőgéppel. Az oroszlánt fényképezem, mondta Kovács Vladimir, a srácoknak, mert ennél gethesebb, tramplibb oroszlánt biztosan nem láttak. Kezdek lassan kihűlni, morogta magában Kovács Vili, amikor visszafelé menet utolérték. A dingó kutyákat még egyszer látni szeretném, mondta Kovács Vladimir. Jártál már Ausztráliában? Itt azt írja, odavalósiak ezek a kutyák. Ott mindenféle furcsaság megterem, emlős madarak, mindenféle kengurúk, egyebek. Nem jártam Ausztráliában, mondta Kovács Vili. Bizony Isten. És amikor lehull a hó, hová lesz az oroszlán? Kérdezte Kovács Vladimir, amikor már a kerthelyiség sövénye mögött itták a sörüket. Mi lesz, ha lehull a hó? Utállak, mondta Kovács Vili. A feleségedet is utálom. Szerencsétlenségünkben csak utálni tudlak. A feleségemet én is utálom, mondta Kovács Vladimir. Amikor felálltak az asztaltól, és mosolygósan és kérdőn hátba veregette az asszonyt. Es war ganz nett, felelte Kovács Vladimir felesége, amin körülbelül azt érthette, hogy a délutánt sikerült kedvesen eltölteni.
Thank you.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Finyi Petra két meséjét Balsai Móni előadásában halljátok.
A rizs szellem titka. Versenyt hirdetett egyszer a császár. Uralkodói ideje már lejárt, és úgy döntött, annak a fiának adja át a trónt, aki a legérdemesebb rá. Hogy kiderítse, melyikük a legrátermettebb, azt találta ki, hogy a fiúk sárkányidomításban mérjék össze az erejüket. Feladatuk az volt, hogy megkeressék a birodalomban azt a sárkányt, amelyik elég kicsi ahhoz, hogy át tudjon repülni a kimonók hímző tűjének lyukán, de elég nagy ahhoz, hogy a császár kertjének legnagyobb fáját könnyedén kihúzza a földből. Először a nagyobbik fiú próbálkozott. Kért az apjától 20 zsák ezüstöt, és az áráért elhozta a hatalmas és félelmetes ezüst sárkányt. Az ezüst sárkány nem tudott átbújni a tűfokán, és a fát is éppen csak meglengette, alig bírta megmozdítani. Másodszor a középső fiú állt az apja elé. Ő 20 zsák aranyat kért, és az áráért elhozta az óriás és rettegett aranysárkányt. Az aranysárkány a lábát át tudta fűzni a hímző tűfokán, és a fának egy gyökérágát kihúzta a földből, de többre nem volt képes. Utoljára maradt a császár legkisebb fia. Amikor a császár azt kérdezte, mennyi pénzt kér, ő csak megrázta a fejét. Szívébe véste ugyanis a 100 éves szakács szavait, aki ezt javasolta neki este.
Holnap, ha apád elé állsz, ne kérj tőle pénzt, csak egy tálka rizst az ősök pagodájából. Azt főzd meg, és a rizs szellem a segítségedre lesz.
A fiú tehát csupán egy tálka rizst kért az ősök templomából. A császár nagyon elcsodálkozott a kérésén, de teljesítette azt. A legkisebbik fiú ekkor megfőzte a rizst, és a gőzből előbukkanó rizs szellemtől kért egy sárkányt. A szellem adott neki egy gőz sárkányt. A fiú a fülébe súgta a feladatot, és reménykedő tekintettel várt. A gőz sárkány könnyedén zsugorította páratestét olyan apróra, hogy átférjen a tűfokán. Aztán oda repült az óriási fához. Felforrósította páráit, így gőzteste nem csak hatalmas, de különösen erős is lett. A fát olyan könnyedén húzta ki a földből, ahogyan az evőpálcikát emelik meg az ebédnél. A császár boldogan adta át a trónt a legkisebbik fiúnak. A mandula sziromból vart ruha. A kínai császár lánya senkihez nem akart feleségül menni. csak sétálgatott kedvenc virágai között, beleszimatolt a mandula virág kelyhébe, és sóhajtozott. Nem hercegre vágyott, nem királyfira, nem is császár uracskára. A kertbe volt szerelmes, és a kertben élő gondos kezű kertészbe. Pedig jöttek a palotába selyembe öltözött hercegek, brokátba bújt királyok és taftba lépdelő császárok. Mind azt kérdezgették a királylánytól, hogy mi lenne a vágya, árulja el nekik. A császár lánya félrehajtotta a fejét, felnézett szeretett mandula fáira, és csak annyit mondott. Hozzatok nekem egy mandula sziromból készült ruhát. Aki olyan sziromköntöst készít, amelyik nem hasad meg a tűtől, és nem barnállik a széle, ahhoz megyek feleségül. Összedugták fejüket a hercegek, királyok és császárok, és azonnal hivatták a leghíresebb szabókat. A szabók munkához is láttak, de a mandula szirom könnyen szakadt. A színét sem tartotta meg. Az egyik ruha tépet volt, a másik pedig csúf barna. Bármilyen finom tűvel próbálkoztak, bármennyi harmatot hintettek a szirmokra, hogy friss maradjon, a mandula virág cafrangosan lógott, sársötéten lifegett. Ekkor bekopogtatott a császár lányának ajtaján a kertész. Egy mandula magot adott a lánynak, és azt kérte, tegye a párnája alá, hogy lénye átjárja éjszaka a magocskát. Reggel a kertész visszajött a magért, amelyen a lány végig álmodta az éjszakát. A magot egy cserépbe ültette, és várt. Nem sokára kis fácska bújt ki a földből. Egyre csak nőtt, leveleket hozott, majd bimbókat. A legnagyobb bimbó alatt megállt a kertész, és türelmesen várta, milyen virágot hoz. A bimbó végül szétnyitotta üde rózsaszín szirmait. Mire teljesen kinyílt, a kertésznek is mosoly kerekedett az arcára. A hatalmas mandula virág ugyanis egy óriási sziromköntös volt, melyet varrás nem csúfított, szirmai pedig üdén ragyogtak. A kertész odahívta a fához a császárt és a lányát, és megkérte a szerelme kezét. A lány örömmel mondott igent. A sok herceg, király és császár pedig csak hápogott féltékenységében, majd dühösen eltotyogtak, mint a mandarin récék a palota bambuszárnyas kertjében.
Kedves gyerekek, Finyi Petra két meséjét Balsai Móni mondta el. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
Bóbita, bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, bíkodok fuvoláznak, sáskodok hegedülnek. Röpteti és kikacagja. Bóbita, bóbita épít, hajnali
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az Emmauszi tanítványok történetéről elmélkedik Lóczi Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk a műsor szerkesztője Grunda János nevében is.
Húsvét negyedik vasárnapja, jó pásztor vasárnap. Ez egyben a papi és szerzetesi hivatásoknak is a világnapja. Ezen a napon erről szeretnénk elmélkedni, mit is jelent Jézus szíve szerinti pásztornak lenni. Akit egyszer megérintett az Isten és küldetést adott neki, az nem teheti meg azt, hogy nem vesz erről tudomást. A kiválasztottság ugyanis nem a mi érdemünk, és nem is a mi döntésünk eredménye. Nem azért kapja valaki, mert jobb másoknál, és nem teheti senki sem magát önjelölt küldötté, ha az Úr nem küldi őt. Ilyen értelemben tehát egy tőlünk független dologról van szó. Olyanról, amiben Isten teljesen szuverén módon dönt. Persze Isten a teremtés óta akarja, hogy részesei legyünk döntéseinek, azaz, bár ő maga nem szorul rá, mégis bevon bennünket akaratának megvalósulásába. Így követésére is vágyat kelt jelöltjeiben, és meghívja őket. Ez a hatás azonban sohasem ellenállhatatlan. Isten úgy terel minket, hogy közben teljes egészében tiszteletben tartja szabadságunkat. Nem fölöttünk és nem helyettünk dönt. És bár elsődlegessége megkérdőjelezhetetlen, követői mégis joggal érzik úgy, hogy saját érdemük is az, hogy Istenhez tartoznak. Ez a csodálatos együttműködés kiemelten tetten érhető a lelki pásztorok esetében. Az Úr hívja meg őket erre a szolgálatra egyházán keresztül, de a papságra kiválasztott felelősség az, hogy ezt a hangot felismerje, és a küldetést elfogadja. Innentől kezdve felelősség az, hogy ezt a hangot, hogy ennek a hivatásnak a gyakorlását megfelelő módon végezze, úgy, ahogy Jézus akarja. És innentől kezdve ennek a hivatásnak a gyakorlása nem lehet öncélú. Nem alapulhat és nem függhet attól, hogy hogyan érzi magát ebben valaki, és hogy mennyire sikeres benne. Ma a húsvét negyedik vasárnapján maga Krisztus fejti ki nekünk, hogy milyen is a jó pásztor. Csupa cselekvéssel kapcsolatos kifejezést olvasunk. A jó pásztor életét adja juhaiért, törődik juhaival, ismeri juhait, vezeti azokat. Jósága tehát nem csupán érzelem, hanem tettekben megnyilvánuló kapcsolat. Ez a sok ige abban összegezhető, hogy a jó pásztor a juhaiért él. Sőt, nem csak él, hanem értők is hal meg. Korunkban fontossá vált a hitelesség kérdése. Ahogy egyre többször derül ki valakiről, hogy másként él ahhoz képest, mint amit képvisel, az emberek óvatosan közelítenek mindenkihez. Nem adnak rögtön hitelt egy-egy hangzatos szlogennek, és szeretnek belelátni a kártyákba, egyáltalán mögé nézni a kulisszáknak. Jézus nem árul zsákba macskát. Elénk éli mindazt, amit hirdet. Elvárásait, kihívásait a leginkább éppen ő maga váltja tettekre. Példát ad. Olyan, aki követhető. Aki nem előre küld minket az ismeretlenbe, hanem ki előre megy. hogy mi a nyomdokaiba léphessünk. Egy szülő, egy lelkipásztor, egy tanár, de mindenfajta felelős ember akkor követhető, ha ugyanúgy viselkedik, mint Jézus. Ahogy hallottuk, ő ismeri rábízott juhait. Az ismeret elengedhetetlen ahhoz, hogy vezetni tudjunk valakit. Aki nem veszi a fáradtságot arra, hogy megismeri övéit, akinek nem fontos a másik gondolata, érzése, lelki világa, az legfeljebb erőszakkal fogja tudni ideig, óráig követésre bírni a többieket. Ugyan hogyan tudnánk törődni valakivel helyesen anélkül, hogy ismernénk igényeit, vágyait? Ahhoz, hogy vezessük és ne félrevezessük a ránk bízottakat, kell ez a figyelem, ami lényegében abból származtatható, hogy szeretjük őket. A szeretet lesz az, ami arra sarkal bennünket, hogy egyre jobban megismerjük a másikat, törődjünk vele, helyesen vezessük, azaz végül is életünket adjuk érte. A jó pásztor szerepkörének betöltése meghaladja a képességeinket. Senki sem gondolhatja azt magáról, hogy önerőből képes ezt megvalósítani. Ezért, ha jó pásztora akarsz lenni tieidnek, előbb jó és engedelmes juha kell, hogy légy a nagybetűs jó pásztornak, Krisztusnak. Vállalod ezt a tanulási folyamatot? És főleg vállalod-e hittel és alázattal azt, hogy vezessenek? Elhiszed-e Krisztusnak is az ő egyházának, amely nem más, mint az ő tovább élő teste, hogy dús legelőkre vezet és lelkedet felüdíti? És amikor azt hirdeti valamiről, hogy nem szolgálja életed és mérgező, akkor azt valóban képes vagy elkerülni, legyen az bármilyen csábító és ígéretes is. Jézus a jó pásztor. Te milyen pásztora? Én milyen pásztora vagyok enyémnek? Kire hasonlítok inkább a hétköznapokban? Jézusra, a jó pásztorra, vagy béresre? Ezen a vasárnapon rendszerint kiküldjük a papnövendékeket, a plébániákról, hogy tanúságot tegyenek hivatásuk egyedi történeteiről, és hogy belekapcsolódjanak az egyház község programjaiba. A helyi évek nagy örömmel fogadják a fiatalokat, hiszen bennük a remény forrásait, a keresztény jövőt látják. A kispapok pedig tapasztalatot szereznek az igazi terepen, hogy ne csak tankönyvből legyen elképzelésük a lelkipásztori életről. Ez a kölcsönös gazdagodás üdítőleg hat mindkét közösségre, a szeminaristákra és a hívekre egyaránt. Mit is kérünk a mai napon a könyörgésben? Mindenható Örökisten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe, jusson el hívei gyönge nyája oda, ahová előttünk ment Jézus, a mi erős pásztorunk. A papok Krisztus személyében és az ő küldetésében végzik szolgálatukat, szintén pásztorolják a népet, azaz előttük mennek és elvezetik a nyájat a mennyország boldog közösségébe. Akkor végzi egy pap helyesen szolgálatát, ha egyszer követi Krisztust, mint bárány, a pásztorát, és ugyanakkor mások számára követendő példa is lesz. Az ősegyház gyakorlatából azt látjuk, hogy az apostolok utána mennek az embereknek. Nem várják, hogy majd, hogy ők maguktól betévednek az egyházba, hanem fáradtságos módon felkeresik őket, ott, ahol az emberek élnek. Azt is látjuk, hogy nem omlanak össze, amikor rágalmakat szórnak rájuk, irigykednek a tevékenységükre, amikor üldözik őket, vagy amikor hazudoznak felőlük. Nagyon a helyükön vannak ezek az apostolok. Talán a legmeglepőbb az az ő történeteikben, hogy sokszor elűzik őket, és mégis azt írja az apostolok cselekedetei, hogy a tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek. Hol vagyunk mi papok, pásztorok ettől a felvértezettségtől? Mennyivel előrébb lehetne az életünk és a szolgálatunk, ha a minket betöltő örömre és a Szentlélekre jobban figyelnénk, mint az esetleges negatív visszajelzésekre? Az ismeret tehát elengedhetetlen. Mi általában addig jutunk el papok, hogy szeretjük elvárni a hívektől, hogy ők hallgassanak a mi szavunkra, mint jók a pásztorokra. Mi viszont kevésbé tesszük meg ugyanezt vissza. A szinodális út, a párbeszéd erre hív meg bennünket a katolikus egyház mostani irányvonalába. Nem arra kapunk ugyanis küldetést, hogy a fejük fölött beszéljünk az embereknek, hanem hogy a szívükre beszéljünk. Különben sem a mieink ők, hanem az istenéi. Jézus a mai evangéliumban ajtónak is mondja magát, amin keresztül a legelőre, az üdvösségre jutnak a pásztorok. Olyan ajtó, ami vezet valahová. Rajtam keresztül hova lehet jutni? Én hova vezetem a másikat? Mi van az én másik oldalamon? A pásztor hangját ismerik a juhok, az idegenét nem. Ebből az is következik, hogy nem az a fontos, hogy mit mondom, ha valaki, hanem hogy ki mondja. És itt a hitelességnek a kérdése talán még jobban előre kerül. De vajon ki ismerős a juhok számára? Hát az, akiről van korábbi emlékük, és ez egy jó tapasztalat. Ha egy idegen feltűnik a színen, aki soha nem foglalkozott eddig velük, arra nem fognak hallgatni. Csak arra, aki már bizonyította életével. Előbb éljünk közöttük, akikhez küldve vagyunk. Legyünk az övék szép csendben, figyelemmel hallgatva. És aztán megkapjuk ugyanezt a figyelmet mi is az ő részükről. A hivatás is csak azután születhet, hogy megismertük a pásztor hangját. Hiszen, ahogy mondtam, nem önjelöltek vagyunk. Krisztus hangját kell meghallanunk a lelkünkben, mire és hova hív bennünket. A jó pásztor egész élete, fedezete ott áll a szavai mögött. Életét adja juhaiért. Ne feledjük el, hogy az Ószövetségben a legnagyobb áldozat a templomban bemutatott bárány áldozat volt, amelyet Pászka ünnepkor, húsvétkor végeztek. Jézus keresztre feszítése éppen ekkor történt. Órára, percre ugyanakkor, hogy megmutassa ő a mi húsvéti bárányunk, aki elvette a bűneinket. Ő teljesítette be az Ószövetségi áldozatot. Többé már nem kell több áldozat. A mise nem egy új áldozat, hanem ennek az egyetlen és megismételhetetlen örök áldozatnak a jelen való vátétele. Jézus azonban a mindennapjában is életét adta értünk, amikor gyógyított, tanított, ördögöt űzött, ételt szaporított, bűnöket bocsátott meg. Ő az a fajta vezető, aki teljesen értünk él, akire számíthatnak a rábízottak. Bizony nem könnyű vezetőnek lenni, de talán még nehezebb engedni magunkat vezetetnek lenni. Tanuljuk meg Jézustól, a jó pásztortól, milyen is az ő nyájának engedelmes tagjává válni. A kereszténység éppen arról szól, hogy felismerve elveszettségünket, szándékosan engedjük, sőt akarjuk, hogy valaki beleszóljon az életünkbe. Azaz engedjük Istennek, hogy megmentsen minket, hogy megkeressen minket, és miután ránk talált, hazavezessen az atyai házba. Minden ember természetes vágya, hogy ne csak vezetett, de vezető is legyen. A sorrend azonban csak is ebben az irányba történhet, előbb én vezetni hagyom magamat Krisztus által, hogy aztán jó vezető legyek. Szívesen vagyok-e Jézus nyájában? Elfogadom az ő vezetését, követem-e szívből azt a jó pásztort, aki életét adta értem? Bízok-e annyira jó pásztoromban, hogy sokszor észrevétlen jelenléte és szeretete megtartson a nyáj tagjaként?
Kedves hallgatóink! Az Emmauszi tanítványok történetéről Lóczi Tamás atyát, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanárát hallották. További tartalmas időtöltést kívánunk az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.